Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.
Szeretettel üdvözlöm az Országépítő.net podcastjének hallgatóit. A mai alkalommal Fecske Gábor Lászlóval fogunk beszélgetni, aki a vasárnap.hu-n két cikk sorozatot írt, illetve ír, ami a Budapest elveszett tetődíszei címmel 35 részt élt meg, illetőleg az eltűnt épületek nyomában jelenleg a 61. epizódjánál tart, ami hát egy elég impozáns szám, különösen a tekintetében, hogy a első sorozatban is cikkenként több épületet is vizsgált. Hogy honnét érkezett ez a téma, azt szeretném elsőként kérdezni, hogy milyen végzettséggel, hogy találja meg az embert egy ilyen téma.
Először is üdvözlöm a kedves hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást. Nagyon sokan kérdezik ezt a megjelent cikksorozat kapcsán, hogy van-e valamilyen végzettségem. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez irányú végzettségem nincsen. Igazából én közgazdász és nemzetközi kapcsolatok hát szakértői végzettségem van, ezen kívül van még egy külkereskedelmi végzettségem is. Tehát mondhatjuk azt, hogy eléggé távol állok ettől a témától. Ez egy hobbi. Úgy gondolom, hogy életre szóló hobbi, amit még a nagyszüleimtől örököltem meg. Hát hogy is történt ez? Volt egy apai nagypapám, aki irodalomtanár volt, illetve művészettörténetet is tanított, és könyve is jelent meg. Sajnos én már vele nem találkoztam, de lehetséges, hogy örököltem valamit tőle. És mellette pedig volt az anyai nagypapám, aki viszont nem volt tanárember, de rengeteget vitt engem a városba, és rengeteget mesélt. És ez nagyon megmaradt bennem. Sosem felejtem el, hogy olyan részletekig mesélte el az ő fiatal korát, amikor ugye az én tulajdonképpen kutatási területemnek a legjava van, ugye a háború előtt, a második világháború előtt, hogy amikor ment villamoson például, akkor mondta, hogy hát most akkor nem ilyen villamos ajtók voltak, hogy automatikusan bezárult, hanem volt, ami félig automata volt, de általában az embereknek saját maguknak kellett bezárni az ajtót, és a legdurvább eset az volt, amikor olyan típusú villamosok, amikor így ilyen lehajtható vas ilyen rács volt, és állandóan az ujját becsíptem, úgyhogy állandóan fekete volt az ujja, és erre mindig szégyenkezett az édesanyja előtt. Állandóan jártunk lovira. A kedvence volt a lovi, és ugye ott a öreg urak között kisfiúként nézelődtem, néztem az épületet, például a lóversenynek az épületét is, és csupa boltív minden, és valahogy ott egy olyan hangulat kapott el, ami arra vezetett, hogy ezzel kell foglalkoznom. De az igazi fordulópont az életemben az volt, amikor nagypapám meghalt már, és egy tavaszi napon nagy takarítást tartottam a lakásban, és találtam egy nagyon-nagyon barnás ilyen könyvszerűséget, egy magazint, és egy női alak volt rajta, és hát az illata se volt, már mostani, hát egy kicsit dohos volt, és akkor kinyitottam, és hát a Pesti Naplónak az 1930-as kiadása volt, egy magazinje, egy ilyen díszkiadása, amivel elkezdtem lapozgatni. És láttam benne épületeket, divatot, hétköznapi életet a 1930-as évekből, és nagyon-nagyon megragadott, és az egyik kép benne a királyi palota képe volt kívülről, és kérdeztem a szüleimtől, hogy lehet az, hogy ez nem ugyanaz, mint amit ma látunk, és hát mondták azt, hogy ez sajnos a második világháborúban elpusztult. És hát ez, ami ma van, ezt látjuk, ez egy modernebb változat. Aztán lapozgattam tovább, ott volt egy következő, egy büfégaléria. Egy kép a büfégalériából, a királyi palota büfégalériából, ami egy gyönyörű szép belső hosszú folyosó vagy termet mutatott, és hát egyszer mentünk a Nemzeti Galériába, és kérdeztem azt, hogy hát hol van ez a terem. És hát mondták a szüleim, hogy hát ez a terem sincsen már meg. Ugye a második világháború is kiégett, lebombázták, szétlőtték, és hát ez az, amit látunk ma, ez annak a helyén van.
Ugye ez a Munkácsi terem, amelyik ma egy levágott, tehát kisebb belmagassággal egy födémet építettek bele.
Így van.
És mellestek az összes ablakát, ami gyönyörű panorámás, erkélyes nyílások a Pest felé, az pedig le van falazva a festmények védelme okán.
Így van. És ráadásul én úgy tudom, hogy amikor átépítették a palotát, akkor ilyen 10-20 centiméterrel máshova, tehát följebb meg lejjebb építették a födémeket. Tehát, hogyha most vissza akarnánk építeni a budavári palotát, vagy a királyi palotát, hát nem tudnánk bele ugyanazokat a termeket, ugyanazokkal méretekkel megépíteni, és ha jól tudom, ugye most volt egy olyan projektje a Nemzeti Hausmann programnak, hogy visszaépítették a Szent István termet, és ott tulajdonképpen az egész déli összekötő szárnyat, meg a belsejét tulajdonképpen teljesen újra kellett építeni, mások voltak a méretek.
És ebből hogy lett azért cikk sorozat?
Hogy lett cikk sorozat? Nagyon-nagyon sok könyvet gyűjtöttem össze ezek után, tehát amikor megkaptam az ihletet, és folyamatosan kaptam az információkat nagypapámról, a szüleimtől, könyveket vásároltam, sok képet. Ugye régebben, amikor elkezdtem, akkor nem volt internet.
Nem volt fortepán,
nem voltak ilyen cikk megosztó oldalak, amikor vissza tudtam keresni 100 évvel ezelőttről a különböző cikkeket. Ezekből táplálkoztam, és nagyon sok képet sikerült memorizálnom, és meghatároznom a fejemben, hogy ez tulajdonképpen hol lehetett szerte a városban. És összegyűlt egy ilyen tudás anyag belül, és volt egy olyan szerencsés véletlen, hogy egyik ismerősöm szólt, hogy te Gábor, nincsen kedved véletlenül cikket írni. Nincsen témánk, és kellene egy jó kis téma, és akkor hát kaptam az alkalmon, és mondtam, hogy ne lenne, hát fantasztikus, hát mit szólnátok egy Budapest eltűnt kupoláihoz, vagy elveszett épületeihez, ami rengeteg képanyag áll rendelkezésre, úgyhogy
kár, hogy nem találkoztunk előbb, mert ez akkor az országépítő.net-en is megjelenhetett.
Lehetséges. Úgyhogy így született meg az, hogy elkezdtem írni. Először nem sorozatokban, egy-két cikk olyan cikk született, amikor egy-egy képet elemeztem, hogy mi történt azon a képen, mit látunk azon a képen, mi történt a kép utáni 40, 50, 60, 70 évben. Nagyon érdekes cikkek születtek, és utána azt hiszem láttam egy cikket, vagy egy kormányrendeletet, hogy Budapest néhány régi épületének a kupoláját visszaépítenék, és akkor valaki gyorsan összeszedett 3-4 olyan képet, ami szóban forgó épületekről, és hát mondom magamban, nem létezik, hogy ennyi van. Mi lenne, hogyha összegyűjtenék egy olyan listát, ami esetleg a jövőben segíteni a döntéshozókat, fölfigyelnének erre, és akkor hát lehetne válogatni. Úgyhogy ennek az apropóján indult el, azt hiszem, ez az eltűnt kupolák sorozat.
Ugye ebben, ha jól emlékszem, az egyetem téri épületnek a kupolája is szerepelt ebben a cikk sorozatban.
Így van.
Amivel kapcsolatosan a budavári palotával kapcsolatos kutatásaimnál derült ki, hogy ezt Kocsis Iván, ugye a nagyon nagyra becsült építész, tanár és tervező saját, vagy az ő terve alapján bontották el. Ez egy önéletrajzával 1950-51-ben olvasható volt, hogy hát nyilván vonalas, tehát hogy meg kellett említeni egy ilyen művet, és egyáltalán nem biztos, hogy ön szántából csinálta, de hogy ezek akár még jegyzett építészeinknek a tevékenysége révén is tűnhettek el. Azt szeretném kérdezni, hogy ez a tevékenység, tehát hogy maga a kutatás persze nyilván arról szólt, hogy mikor bontották el, de hogy mögöttes, tehát hogy a második világháború utáni visszaépítéseknél ideológiai vonatkozást találtál, nem találtál erre vonatkozóan. Ugye a Fischer Jusuf, mint újjáépítési kormánybiztossal kapcsolatosan merül most fel, elsősorban Vámosi Ferenc könyvében, hogy itt nem csak pénzhiány miatt történt ezeknek a tetődíszeknek az eltávolítása, hanem ez egyfajta ideológiai szándék is volt mögötte. Te találtál ilyet a kutatásaid, vagy nem fókuszáltál erre?
Léptennyomon találkoztam ilyennel, és sajnos az a helyzet, hogy hajlamos vagyok hogyha nem találok olyan épp emberi indokot arra, hogy egy épületet vagy egy kupolát miért bontottak el, már pedig rengeteg alkalommal nem volt rá adat. Hajlamos vagyok azt hinni, hogy ez tudatos emberi rombolás eredménye, tudatos politikai akarat eredménye. Ugyanakkor mindenre van ellenpélda. Azt kell mondjam, hogy a kutatásaim során igazából ezt a következtetést tudtam levonni, hogy politikai akarat is volt, hanyagság is volt rengeteg esetben, és nem lehet simán azt mondani, hogy az épületek többségét politikai akaratból bontották le. Nagyon-nagyon fontos példa lehet erre, hogy itt van Ybl Miklós egyik csodálatos alkotása, a Margit szigeten a Margit fürdő, ami második világháborúban ugyan megsérült, tulajdonképpen a bábóskőkorlátot egy-két helyen ledöntötte valamilyen légnyomás, az ablakok betörtek, elkorták az épület belső bútorait, de az 50-es évek elejéről találtam egy olyan fényképet, amikor tulajdonképpen, ha nem mondták volna meg nekem, hogy ez a fénykép az 50-es években készült, azt gondolnám, hogy ez a háború előtti kép. És akkor elkezdtem körüljárni a történetet, és kiderült, hogy egyszerűen hagyták az épületet pusztulni. Nem foglalkoztak vele. Ott állt a második világháborús ostrom után 10 évig az épület. Különböző esős, tavaszi időszakokban az épület beázott, elkezdtek a falai tulajdonképpen
romlani,
átvizesedni, és jött egy 1956-os vagy 55-ös árvíz, és az adta meg a végső döfést, és tulajdonképpen olyan rossz állapotba került utána az épület, hogy egyszerűen le kellett bontani. És ez olyan felelőtlenség szerintem, amit nem szabadott volna elkövetni. Tudom, hogy akkor mások voltak a fontossági sorrend más volt.
Ezt akartam.
Az volt a cél, hogy az embereknek, akik kibombáztak a második világháború után, lakást teremtsenek, élhetést, olyan színvonalat teremtsenek, de talán valamilyen állagmegóvási munkálatokat végezhettek volna, ami nem azt jelenti, hogy rögtön visszaépítjük olyan formában, amilyen volt, hanem csak esetleg egy későbbi idő, hogy megadjuk a lehetőséget arra, hogy a későbbiekben talán lehet valamit kezdeni. Nagyon-nagyon hiányzik az épület onnan szerintem.
És hogy ezek az eltüntető díszek, 35, mondjuk körülbelül 100 ilyen példát kutattál Igen. föl. Ez nagyjából azért hagytad abba, mert már nincs több, vagy inkább a forrás volt kevés, vagy te fáradtál bele, ami szintén értető lehet?
Nem, érdekes módon, hogy akkoriban úgy tűnt, hogy elfogytak ezek a eltűnt épületdíszek és kupolák, de ugye utána indult egy másik sorozatom, az eltűnt épületek, építmények sorozat, és annak a cikkírásai és kutatásai közben lépten nyomon találkoztam olyan épülettel, amit nem vettem bele az előző sorozatba, úgyhogy várható egyébként, hogy azt a sorozatot még egy-két résszel kifogom, gyűjtöm egyébként azóta is a képeket és az információkat további kupolákról.
Dévényi Sándor kollégánk, az Országépítő főszerkesztője, ő azt állítja, hogy a kis körúton belül nagyságrendel több, tehát kvázi majdnem ezres léptékben volt az elpusztított ilyen elemeknek. Tehát ami nyilván itt inkább talán az lehet a probléma, hogy a többség nincsen dokumentálva sem, vagy inkább kikutatva, ha úgy mondom, mert a fortepán.hu után már tényleg annyira, de annyira sok mindent lehet találni, hogy valószínűleg csak idő és kutatási szándék kérdése, hogy ennek utána járjunk.
Így van. A visszaállítandó kupolák és tetődíszek, amik a kormányrendeletben megjelentek, köztük az egyik az a Filmmúzeum épületének a kupolája, egy nagyon érdekes kupola egyébként. Engem New York-i példák jutnak eszembe erről a kupoláról, nem is kupoláról, hanem toronyról.
Igen. Sőt, talán vannak ilyen kisebb tornyok is még az épületben.
Így van. Tehát tiszta ilyen Manhattan hangulata lehetett esetleg még régebben ennek az épület Manhattani hangulata lehetett. Találtam olyan képet, ugye azt rengetegen azt írják le, hogy a szokásos, hogy a háborúban tulajdonképpen ellőtték, de nem így van. Találtam egy olyan képet, pont a Fortepánon. Egy nagyon-nagyon nehezen kivehető, és a fókusza tulajdonképpen a mellette lévő Dohány utcai zsinagógának, a mártír temetőjének a képét mutatja. A háttérben ott van a kupola, illetve a tetődísz.
És a II. Világháború után.
Után. Uh-huh. Igen. Hát ugye azért után, mert ugye már a holttest, a mártíroknak ott van a sírja, igen. És ez, ami engem megdöbbentett, hogy eddig én úgy tudtam, hogy azt az épületet, és nem. És ugye sokáig egyébként csak félig meddig bontották el a II. Világháborút, ami 53-as fényképen is rajta van a középső nagy kupolának vagy toronydísznek az alsó része, és utána azt is elbontották ám, de a háború után állt. Az, hogy milyen belövései voltak, milyen statikai problémái lehettek, azt nem látszik a képen, de teljes takarásban van, tehát teljesen kivehető az egész körvonal, és nem látszanak rajta lukak. Nagyon érdekes.
Ugye azért pont ennél az épületnél bennem azért fölmerül az, hogy ezek elég markáns, elég karakteres épületdíszek voltak, és hogyha mondjuk tényleg lehetne egyet csettinteni és visszaállítani az összes ilyen díszt, akkor egy egészen más Budapest jönne velünk szemben.
Hogyne. Én mindenkinek ezt mondom, minden ismerősömnek ezt mondom, hogy picit próbáljanak kitekinteni abból a látásszögből, abból a síkból, amit, hogyha megyünk az utcán, és nézzük a kirakatokat, nézzük a különböző üzleteknek a felületeit. Nem. Budapesten emelt fővel kell járni, ezt szószoros értelemben kell gondolni, föl kell nézni az épületekre, és meg kell nézni, hogy milyen díszítései vannak, mert ott az ember egyszerűen bámulatos dolgokat talál, bámulatos. És hogyha azt vesszük, hogy azok a kupolák, amik már sajnos nincsenek meg, és mondjuk egy pici része, mondjuk ezeknél a mintaprojektnél, amiről is beszéltünk nemrégen, hogy benne volt ebbe a kormányrendeletben, visszaépülne. Például a Károly körútnak teljesen más hangulata lenne. Teljesen más. Egy sokkal nagyvárosibb hangulata lenne. Nézzük meg bécsi példákat. Ott is egyszerűen látjuk, hogy megvannak az épületeknek a tetődíszei, és olyan kicsit olyan nagyvárosi.
Rangosabb.
Ezt a szót kerestem. Rangosabb kinézete van. Így van.
Ami valószínűleg a polgárok öntudatára is visszahatna. Én is egyébként pont ezen gondolkodtam, illetve bennem azért egy olyan félelem is van, hogy ez a túldíszítettség, hogy ez mekkora kontrasztot mutatna a mostani állapotunkhoz, tehát hogy ez valóban meg tudnánk-e kvázi szokni. Mert a Bécs az Bécs, hát a mi Budapestünk meg, hát mégiscsak ami ugye mindig szeretjük ezt hinni, hogy ez egy kis testvére a Bécsnek, de hogy akkor valószínűleg ezzel ebben is egy kicsit fel tudnánk zárkózni.
Igen, én azt gondolom egyébként, hogy az embereknek van egy alap szép érzékük. Ők azt gondolom, és a visszajelzések is, illetve amikor szó van például a Kálvin téri két irodaépületről, az egy ilyen tipikus példája annak, hogy hogyan építettük be a foghételkeket. Én nem hallottam olyan emberről, aki azt a két épületet szeretné. Az átlag emberek szintjén. És azt gondolom, hogy az emberek sokkal jobban el tudják képzelni ezeket a régi épületeket újra. Tehát, hogy ezeket a régi eklektikus, századfordulós, historizáló épületeket, és azoknak a tetődíszeit visszaépítjük, mint egy teljesen új, modern üvegépületnek. Én hiszek ebben, és azt gondolom, hogy az emberek többsége is ezt szeretné.
Ezzel kapcsolatosan kérdezem, hogy érkeznek visszajelzések, akár pro, akár kontra ezekre a cikkekre?
Nagyon sok visszajelzés érkezett, igen. Ezeket mind továbbítja nekem a vasárnap.hu, ahol ugye megjelenik ez a cikk sorozat, és nagyon jó. Rengetegszer látom különböző fórumokon megosztva a cikkeimet. Igen, és sokan beszélgetnek róla, és hát van pro, van kontra is. Mind a kettőt nagyon szívesen olvasom, egyébként tanulságos. Van, hogy újabb információkat tudok meg, azokat egyébként leszoktam kutatni, hogy tényleg így van. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy van visszajelzés, és igazából a cél nekem ez, hogy beszéljenek róla az emberek. Ha már beszélnek róla, akkor már egy kicsit sikerült tulajdonképpen a köztudatba tartani ezt a témát, és rávilágítani arra, hogy mennyit veszítettünk.
És nyilván ezek ugye azért tudományos kutatást igényelnek, vagy legalábbis a tudományos kutatásnak megvan a maga szcenáriója, elfogadott hivatkozás és egyéb gyakorlata. Ennek is próbáltál megfelelni, vagy te szándékosan, vagy kimondottan újságcikkeket akartál írni?
Nagyon nehéz megkülönböztetni, hogy mi a városi legenda, és mi ténylegesen igaz. A legfőbb célom az, hogy tényleg olyan tartalmat gyártsak, tartalmat állítsak elő, ami az igazság. De mivel, hogy itt a teremben senki nem élt ugye háború előtt, illetve hát az utáni közvetlen időszakban, ezért igazából csak azokra tudunk támaszkodni, akik leírták ezt, vagy csak a saját szememre, amit látok a fényképeken. Rengeteg városi legendával találkoztam, általában a cikkeimben ezeket leszoktam írni. Tehát egy városi legenda szerint, az emberek szerint, a pestiek szerint, a pestiek ezt mondják. Általában, amikor nem vagyok biztos benne, hogy mi történt ténylegesen, akkor ezeket mindig leírom, hogy ez egy valószínűleg egy városi legenda. Így szoktam megkülönböztetni azokat, amiket így azt gondolok, hogy nem biztos, hogy a teljes nagyon igazságot fedik.
Nagyon zárójelesen jegyzem meg, hogy egy most éppen aktuális épületem kapcsán én ma szembesültem azzal, hogy még ma is születnek ilyen városi legendák, amik egy szomszédok közötti perpatvarnak az alapját képezik, hogy ez az épület nem is épülhetne ide, stb. Tehát, hogy ez mennyire jellemző valószínűleg a magyarokra, és nem egy mulandó szokásuk, hanem még a napjainkban is itt van. És akkor esetleg tudományos oldalról, irányról érkeztek valamilyen visszajelzések? Akár mondjuk támadások arra vonatkozóan, hogy már pedig ez nem így van, vagy de jó, hogy végre valaki foglalkozik, és kvázi helyettünk, mert hogy azért a tudományos élet ezzel a történettel nem nagyon foglalkozott az elmúlt évtizedekben.
Eddig nem kaptam még ilyet. Fórumokon, Facebookon voltak visszajelzések, de tudományos, konkrét tudományos területről nem kaptam még.
Hát nyilván ez is az elhallgatás is egyfajta viszonyulás.
Lehetséges. Vagy pedig az, hogy nem jutott-e hozzájuk a cikkem, akkor viszont nekem kell többet tennem, illetve hát minél több helyen kell, hogy megjelenjen, mert pontosan ez a cél, hogy köztudatba tegyem és tartsam ezt a témát.
És igen, valóban az, hogy az építészek is beszéljenek erről. Ugye ez tényleg egy érdekes dolog, hogy 30 évvel a rendszerváltás után ezekkel a témákkal nagyon-nagyon keveset foglalkozunk. Akár tényleg a budavári palotának a történetén is látom azt, hogy nem készült egy könyv, egy monográfia róla, hát a világ boldogabbik felén ezek már eredeti, vagy mondjuk úgy, hogy a királyi palotához méltóbb állapotban vannak ezek az épületek, és ehhez képest mi meg még mindig az A épületnek a középudvarát, vagy mi fenéjét mutogatjuk, ami hát nem is tudja az ember eldönteni, Mussolini vagy Rákosi korszakában jár, de hát mondjuk azt már hál' Istennek nem mer, hogy be van zárva.
Munkásmozgalmi
múzeum, így van, a legészakibb épület,
igen,
amit
igen,
a
gyakorlatilag. Igen, vörös műmárvány, vagy vörös márvány felületű, igen. Hát, igen, ha valaki azt szépnek látja, én elfogadom igazából. Illetve azt kell, hogy mondjam, hogy minden egyes épületben meg tudom látni a szépet. Meg tudom látni. Itt a kérdés az, hogy hol van. Hogyha egy olyan környezetbe rakunk bele, illesztünk bele egy modern épületet, ami nem biztos, hogy a környezethez illő, akkor egyszerűen nem tudom szépnek látni. De lehetséges, hogyha kiemelnénk onnan, csak az épületet nézném, akkor lehet, hogy szépnek látnám. Visszatérve egy pillanatra az előző témához, hogy mi szép, meg mi nem szép, azt gondolom, hogy nem csak a magyar emberek, hanem a külföldi turisták is azért jönnek Budapestre, hogy ezeket a régi épületeket lássa, a hangulatot érezzék. Azt a hangulatot, amikor Budapest tulajdonképpen megszületett, azaz a századfordulós hangulatot. Ezért is jönnek főleg szerintem, és ezt a hangulatot kellene nekünk valahogy visszaadni. Ők nem biztos, hogy a 50-es, 60-as, 70-es, 80-as, nem, pedig a 2000-es éveknek az épületeit keresnék, akkor lehetséges, hogy elmennek New Yorkba, elmennek más olyan helyre, Dubajba, ahol találnak ilyeneket. Ők szerintem a hangulat miatt jönnének, és igazából nekünk Budapestből ezt kéne megmutatni.
Tokaj egy aján tapasztalom én is ezt, amikor vezetek ilyen, hát laikusoknak jellemzően ilyen boros eseményekhez kapcsolódóan kulturális sétákat, és hogy valóban ott is ezt érzem. És a másik, ami nagyon nagy meglepetés, hogy nagyon értik. Tehát, hogy amikor elkezdem mondani nekik, hogy ezt kéne itt elképzelni egy romos ház kapcsán, meg mondjuk általános példákat mutatok, értik az emberek. Tehát, hogy bennük van ez a nyelv, vagy ennek a nyelvnek, mert szerintem ez is egy építészeti nyelvnek az ismerete, vagy ösztönös szeretete.
Így van, így van, így van. Úgyhogy nagyon remélem egyébként, hogy az utóbbi években megindult valamiféle változás szerintem ezen a téren, hogy a megfelelő környezetbe a megfelelő épületet próbáljuk visszahelyezni. Például gondolok a Budavári Palota negyedre, ahol most éppen folyamatban van több századfordulós épületnek a újjászületése.
Van ott kedvenc?
Hogyne.
Melyik?
Hogyne. Ha őszinte akarok lenni, akkor az összes kedvenc, de a épületek közül azért van egy-kettő, ami a legközelebb áll a szívem, ez a Honvéd Főparancsnokság és a Honvédelmi Minisztérium épülettömbje, amiből ma csak egy torzót látunk, illetve már az sem, mert hogy a Nemzeti Hausmann Program részeként újjáépül a Honvéd Főparancsnokság dísztéri épülete, ami, ha jól láttam, már elég elradott állapotban van, és talán már elérte a vasbeton szerkezet a kupora alját, úgyhogy lehet, hogy számítani lehet most már lassan, hogy a kupolát is elkezdik visszaépíteni, ami viszont már eléggé nagy látványosság lesz Pestről is.
Ugye arra az épületre azt szokta a szakma mondani legfontosabb ellenérként, hogy nem illeszkedik az ottani léptékhez, beépítéshez, és hogy igazából a maga idejében sem volt már értékes. Erre mit tudunk mi most innét 2022-ből mondani, vagy te mit mondanál?
Én azt tudom mondani, hogy még a háború előtt is eléggé elkülöníthető volt a polgárváros, illetve a Budavári Palota negyed, ahogy ugye a állami intézmények voltak a háború előtt, és pont a dísztér az, ami az átmenet.
Az ütköző.
Az ütköző. És megnézzük például a dísztérnek a déli végét, ugye ha mondjuk hátunk mögött van a Mátyás templom, akkor bal oldalt ott volt a Vöröskereszt egylet ekkori székháza, jobb oldalon a Kovács bérház, ami egy eredetileg három emeletes, háromszintes épület volt, tetején két darab sarokkupolával, ami tulajdonképpen egy tükrözése volt a szembe lévő Vöröskereszt egylet székházának, és ha már ezeket így nézzük, akkor viszont már teljesen más. Tehát volt egy átmenet.
Volt egy átmenet,
ami nem volt zavar. Szerintem.
Csendben jegyzem meg, hogy a dísztérnek az északi oldalán, ahol most egy ilyen 70-es években épült, nem túl szép ilyen vendéglátó épület van, egy ilyen paneles ház.
Igen.
Arra Dragonis Tamás, még hál' Istennek élő köztünk van, 97 éves nagy öreg építész, azt mesélte, hogy annak a helyén is egy négy emeletes, egyébként ráadásul 30-as években épült, tehát már egy modernista épület
talán egy
volt.
Neobarok vagy
nem,
valami.
Nem, azt hiszem, hogy dísztérnek volt, de nem akarok hülyeséget mondani, de a lényeg az, hogy ő azt, hát azért neki ez egy komoly törekvése volt, hogy megpróbálja elbontani, és végül sikerre is járt, mert ő neki ez volt a fixa ideje, hogy abba az irányba, a polgárváros irányába viszont már kisebb tömeget kell csinálni. Az egy másik kérdés, hogy amit oda építettünk, azért az nem biztos, hogy olyan sokkal-sokkal izgalmasabb Igen. épület lett, mint ami ott volt a hely.
Ez csak a léptékeiben emlékeztet arra az épületre, ami ott volt. Igen, ott volt egy bérpalota, és az szinte mondhatni azt, hogy sérülések nélkül úszta meg a második világháborút, ennek ellenére lebontották, azért, mert volt egy olyan elképzelés a második világháború után, pont amiről beszéltél, hogy egy-két emeletnél magasabb épületek nem épülhetnek vissza a Budavári Palotában, vagy a Budai Várban. Hát az, hogy sikerültek ezek a beépítések, foghi beépítések, arról nagyon-nagyon sokat lehetne mesélni. Ha megnézzük a Budai Vár polgárvárosának a nyugati oldalát, a budai oldalát, a budai hegyek felé lévő oldalát, és ha mondjuk a Tóth Árpád sétányon mondjuk lehullanak a levelek, mint például mostanában kezdenek, akkor összességében azt látjuk, hogy nagyon-nagyon csiricsáli összevisszaság van. Egyszerűen a megmaradt épületekről leverték a díszeket, foghitelkekre modernista beépítéssel készültek, azt hiszem, ott is voltak, vagy vannak még mindig jánosi féle házak is, vagy a jánosi házzal kapcsolatban, ugye most nem olyan régen volt egy hír, hogy lebontották, és akkor visszaépülne nagyjából az előtte lévő háborúban ténylegesen megsemmisült, mert ott azért tényleg kapott egy nagy légibomba találatot, három épületet. Az, hogy az majd hogy fog sikerülni, az majd a jövő zenéje, de minden esetre valamennyiben követni fogja azt a vonalat, ami ott állt, amin a képekről látunk, ellentétben a jánosi félházzal, ami hát a történetét ismerve még jobban nem tetszik, ugye, de biztos olvastál te is róla, hogy ez egy ilyen biztonság. Az előző rendszerben egy ilyen olyan hotel volt, ahol a külügyminisztérium lehallgatta a szobákat, fizetett mai néven eszkortok, vitték fel a külföldi vendégeket, és minden információra szükség volt. Szóval, de ezt hagyjuk is, az épület maga szerintem a Szentgyörtérnek a régi stílusához, a történelmi környezetén. Mindig ezt szoktam mondani, hogy a történelmi környezetet kell alapul venni. Nem illet bele.
Ez baromi nehéz. Én mondjuk ezt már építészként nem feltétlenül tudom megítélni, mert én már vagyok annyira tényleg építész gondolkodásmódú, meg a nagyon érdekes az, hogy Jánosi György hát tényleg egy megkérdőjelezhetetlen és semmiképpen sem rendszerhű építész volt. Sokak tanára. És hogyha őt megtagadjuk, vagy őt megpróbáljuk kidobni a tálkánomból, még ha egy épület elbontása nem is feltétlenül jelenti ezt, akkor ezt abszolút el tudom képzelni, hogy generációk, vagy akár egy generációk sértetnek érzik. Tehát, hogy ez mindenképpen fájdalmas. És maga a tér is az a baj, vagy az épület is szerintem annyira volt absztrakt, hogy már a közízlés ne tudja befogadni, ugyanakkor volt annyira jó, mert természetesen párkány magasságba, tagoltságba szerintem igen, követte azokat a főbb elveket, amiket 79-ben egyáltalán követni lehetett. Nekem mondjuk a meszel tégla az ami ott fájt.
Hát az nem fájt, az egy ordító hiba volt.
Amivel egyébként én jó pesti építészként legelőször egy vidéki kis faluban találkoztam, amikor egy templomot terveztem, és belső oldalán látszótéglát, és nagyon szépen meg is csinálták a látszótéglát, és akkor látták a hívek, hogy nekik ez nem tetszik. Mert hogy ők fehér templomot akarnak, és akkor mondtam nagy vonalúan, hogy hát akkor fessük le, megmarad szépen ez a rusztikus karaktere, de ők is megkapják a fehér templomot, és akkor így megállt a kés a levegőben, hogy hát kérem szépen a meszel tégla, hát ez nálunk a disznól. És azóta én ezt nem tudom, nem, tehát mindig otthon az agyamban, hogyha egy ilyen szituációt látok, de egyébként az építészeknek ez egy bevett eszközkészletük. Szigligeten pont a hétvégén láttunk egy 70-es évekbeli nyaroló, talán Prejzi Gábornak a nyarolóját, ahol ugyanezzel ér, de természetesen ott azért egy kicsit ez elmegy egy rurális környezetbe, valószínűleg a Szent Háromság téren ez nem annyira
értetődő. Ezt a témát tovább fűzve egy kicsikét a Duna partjára kalandoznék most így a pesti oldalra, a Duna korzóhoz. Hát ott ugye nagyon sok változás történt a második világháború óta. A kutatásaim során lépésről lépésre végigvettem azokat az épületek, amik ott álltak, és hát megdöbbentem. Ugye első blikre azokat az információkat találtam meg, hogy egy láncos légibomba végig találta, vagy hát, hogy is mondjam, eltalálta ezeket az épületeket. Ugye a láncos bomba, úgy kell elképzelni, hogy a bomba, légibomba darabok ilyen lánccal voltak egybekötve, hogy a lehető legnagyobb pusztítást okozza, abban a síkban pusztítson végig, a láncok összekötötték őket, és nem tudtak össze-vissza a légellenállás miatt össze-vissza potyogni mindenhol, hanem egy célpontot talált el, és emiatt nagyon nagy pusztítást okozott. És azt néztem meg, hogy például a Kokáira Dunapalota, ami ugye az ötvös szobor mögött állt, az ablakai kitörtek, mondjuk a tetőzet egy-két helyen megsérült, de az épület szinte semmi olyan okot nem láttam, ami miatt le kellett volna azt bontani. És mentem tovább a Bristol, a Hungária, a Lloyd's társaságnak az
neveket se tudjuk sajnos nagyon.
Ez a csodálatos századfordulós Dunasorunk egyszerűen lebontották, és nem tudom elképzelni azokat az okokat, csak az, hogy ez valamilyen ideológiai, vagy valami megfelelés, valami ideológiai korszellemnek való megfelelés lehetett a háttérben, ami ezeket az épületeket a sírba vitte. Hát nézzük meg, mi épült helyette. Ugye ott van ez az Intercontinental szálloda, ma nem Intercontinental, hiszen Marriottnak hívják. Ez az épület legalább 4-5 emelettel a történelmi város magassága fölé megy, és ráadásul, ha fölülről nézzük az épületet, megtöri a Dunaparti látképet, egy ilyen elalakot képzeljünk el, tehát nem is követi a régi beépítést, térfalat, városszövetet, és ami a legmegdöbbentőbb, és én szerintem itt volt egy bizonyos szintű, hát inkább nem minősíteném, az, hogy az épület a város felé egy nagy tűzfal. Egy nagy tűzfal, ami azt sugallja számomra egy 21. században élő fiatal számára, hogy ő tudatosan nem akar tudomást venni a környezetről. És ezt valahogy én egy ilyen önzőségnek találok.
Egyébként annál az épületnél nem tudom, hogy ez mennyire városi legenda, mi azt tanultuk annak idején, hogy az laposabb vagy alacsonyabb lett volna, ráadásul lépcsőzetesen csökkent volna a magassága. Nyilván az, hogy ilyen nagy teraszokkal ki tudja használni a Gellért hegy felüli panorámát, csak a kivitelező volt az, aki azt mondta, hogy már pedig ő neki ennyi és ennyi terület kell a mostani parkoló tulajdonképpen a kivitelezéshez, és ezért nem volt hajlandó így ilyen terjengős házat építeni, hanem át kellett tervezni, hogy egy kvázi fegyelmezettebb, kockább épület legyen és magasabb. Természetesen ez semmit nem ment a helyzeten, a végeredményen.
Ez ennél súlyosabb a helyzet szerintem, mert a tervező tovább vitte ezt az épületet, tovább vitte volna ezt az épületet, ő a Tonet ház helyére is ennek az épületnek a folytatását tervezte meg. Hát hála Istennek, hogy ez nem jött létre. Így is én szerintem az az épület az egyik legrosszabb városromboló épület, városkép romboló épület ma Budapesten. Annyira nem való oda. Én azt mondom mindenkinek, hogy ez az épület, ha szeretni, ha megnézem magát az épületet, én Balaton Aligára, Siófokra, egyszerűen tökéletesen, de az, hogy Budapest történelmi belvárosába, tényleg a magba oda rakták ezt az épületet, egyszerűen nem tudom elfogadni. És én mindig arról álmodok, hogy egyszer valaki megveszi ezt az épületet, és hát valahogy visszaállítjuk azt az eredeti állapotot, legalább kívülről, vagy legalább a Duna felüli oldalon, amit láttunk, mert egyszerűen nem való oda az épület.
Menjünk vissza Kalinamorhoz.
Menjünk vissza Kalinamorra.
Valóban egyébként ez én is most szembesültem, hogy ez a Kalinamor, aki ezeket az épületeket tervezte, sok másik épületet tervezett, hogy őnek is valószínűleg, hogy ezek igazi századfordulós pannon, vagy monarchiai egzisztencia, hogy ez nem is egy magyar építész volt.
Tehát nem. Konkrétan... Ez egy csemorva származású építész volt, aki igazából itt élte le férfiúi korának nagy részét Magyarországon és Budapesten, és ugye nem csak a Honvédelmi Minisztérium, illetve a Honvéd Főparancsnokságot terveztem, annak a helyén, még mielőtt fölépítette volna, volt egy evangélikus templom, amit lebontottak, pontosan, hogy épüljön fel ez a két épület, és az evangélikus egyház kapott helyette egy másik telket a mai Bécsi kaputéren, és a Bécsi kaputéren lévő evangélikus templomot is Kalinamor tervezte, valószínűleg egy ilyen kárpotlásként történt ez a tervezői munka, de például hozzáfűzhető az ő kezemunkája dicséri a budai vigadó, és a Gellért-hegy oldalában lévő Gellért szobor háta mögött lévő oszlopcsarnok, félköríves oszlopcsarnok.
Szimbolikus, mondhatnám azt is, hogy a legütősebb magyar, vagy ez magyar identitáshoz tartozó
épületeink. Igen. Úgyhogy Kalinamor megtervezte először is, egyébként kevesen tudják, hogy nem a Honvéd Főparancsnokságot tervezte meg legelőször, hanem a Honvédelmi Minisztérium, az egykori Honvédelmi Minisztériumot, ami ugyanaz az épület, csak másik oldalról, ugye a Szentgyörtéri oldalról és a Szentgyörtéri bejáratról, ez egy 4 emeletes neoreneszánsz épület volt, és ez a Honvédelmi Minisztériumnak, az állami apparátusnak volt a központja. Ezt 1882-ben fejezte be ezt az épületet, de már akkor lehetett tudni, hogy valószínűleg kicsi lesz az állami apparátusnak az épület, és tervezett hozzá egy toldalékot.
tulajdonképpen még egy udvart.
Mert azért még, egy udvart még egy udvart, észak felé tervezett még egy udvart, de ez az udvar végül nem akart megépülni, hanem kapott egy másik megbízást a Magyar Királyi Honvéd főparancsnokság megépítésére, ugye a dísztér felől nyílik, ugye ezt is Kalina Mór tervezte, és a kutatásaim során kiderült, hogy először fölépült a Honvéd főparancsnokság, és utána épült föl ez a plusz udvar délfelől, ami a Honvédelmi Minisztériumnak a toldalék épülete, és ez kötötte össze. És egy ideig
Lyuk volt a két épület
között, és azt is megtervezte Kalina Mór, hogy az sem nézzen ki csak úgy, hanem annak a tűzfalnak is megvannak a tervek, egy nagyon szép ornamentikája volt. És ezzel kapcsolatban arra jöttem rá, ha jobban megnézzük oldalról a Szent György utca felől az épületet, ahol csatlakozott egymáshoz a Honvédelmi Minisztérium második épülettraktusa, a toldalék épület és a honvéd főparancsnok, láthatjuk, hogy az övpárkányzat szintjén, a lenti övpárkányzat szintjén volt egy olyan 30-40 cm-es eltérés. És én azt gondolom, hogy ez azért alakulhatott ki, mert először megszületett a Honvéd főparancsnokság, és utána építették oda a két épület közé, és azt már nem tudta megváltozni. Tehát folytatnia kellett a Honvédelmi Minisztériumnak a síkját, a vonalait, és az bizony 30-40 cm-rel a Honvéd főparancsnokság alsó övpárkányzata fölött volt.
És ezt, ennek mi volt a II. Világháború utáni története ennek a tömbnek? Mert azért ez akkor gyakorlatilag a Honvéd főparancsnokság tömbjének a háromszorosa volt.
Így van, így van, így van. Hát nagyon sanyaros sorsa lett. A Honvéd főparancsnokság épületének lelőtték a kupoláját, tehát az képek tanúskodnak róla, hogy sajnos a kupola az elpusztult a háborúban, viszont a két szobor, ami ott a kupolának, a oktogonális kupolának a két oldalán volt, a háború és béke, a legörökű szobra, azok megmaradtak. Megmaradtak, és azt látom, ahogyan a fortepán egyébként nagyon jól, nyomon lehet követni az épületnek a sorsát, hogy 5 évet előreugrok, akkor már egy kicsi nincs meg belőle. Ha még egy 5 évet előre, akkor már a legfelső szint már bontás, és ahogy megyünk tovább az időben, eljutottunk a 1-2 évvel ezelőtti állapothoz, amikor tulajdonképpen csak a fél emelet magasságáig van meg az épület. Azt kell tudni, hogy a Honvéd főparancsnokság esetében a háború után volt egy állagmegóvási munkálat rajta, vissza is építették a főhomlokzat bal oldalán lévő belövést, és kapott egy ideiglenes fedést is az épület, és ezek után jött a én mindig úgy szoktam mondani, hogy a vörös pokol, ugye volt barna pokol és vörös pokol, ugye a nemzetszocialista a barna, és ugye a vörös a kommunista. Szerintem a kettő ugyanaz, csak más előjelekkel, ugyanolyan pusztító, hogy találtam egy ilyen nyomot, hogy nem szerették volna a Honvédelmi Minisztériumban, hogy a Magyar Néphadseregnek a vezetősége egy horthy fasiszta épületben legyen. És ez annyira fura, mert az épület nem egy horthy fasiszta épület volt, hát ez egy sokkal régebbi épület volt, és sajnos a szocializmusban nagyon gyakran rá lőcsölték az előző rendszerre a különböző hibákat, és én szerintem nekünk, mint a 21. században nem szabad ugyanezt tenni az előző rendszerrel, a hibáit folyamatosan kell nyomon követnünk, el kell mondunk a hibákat, de nem szabad tényleg megbántanunk azokat az embereket, akik az előző rendszerben alkottak, mert ők is tudtak egyébként szépet alkotni, csak más kérdés az ízlés. Az ízlés, az emberek ízlése, az egy teljesen más kérdés. De visszatérve a Honvédelmi Minisztérium és Honvéd főparancsnokságra, hogy ott volt egy titokzatos, hát nem is titokzatos, egy lengyel baráti, lengyel építésztársaság látogatása.
Akadémikusok
52-ben, és a Honvédelmi Minisztérium és Honvéd Főparancsnokság épületét megtartandónak és visszaépítendőnek ítéltek.
Őket ugye a palota kapcsán hívták.
Is, igen.
És a palotára is nagyjából ezt mondták, igen. Hogy ennél a Haussmannnál sokkal jobbat nem tudunk mi se ajánlani.
Így van, így van. Ennek ellenére lépés lépésre ugyan, de ezek után visszabontották mind a két épületet, a Honvédelmi Minisztériumot és a Honvéd Főparancsnokságot is. A Honvédelmi Minisztérium sokkal rosszabbul járt, mert ott tulajdonképpen egy olyan állapot alakult ki, hogy végig meghagyták az épületet az első szintig, de hogyha Szentgyörgy tér felé nézzük, akkor csak a felét az épületnek. Tehát így, ha a kapunak, a kocsi behajtónak a feléig, a nyugati oldalig meghagyták az épületet, a Kármelita kolostor felé pedig lebontották.
Mondjuk az elég komoly bombatalálatot is kapott.
A jobb oldala, igen, a sarok része a Honvédelmi Minisztériumnak, igen, de én tanulmányoztam azt a képet, ami nagyon jól megmutatja, hogy hol kapott. Az három ablaktengelynyi területet érintett, és például a második traktust, amiről beszéltünk, ez az összekötő traktust, az például nem. Egy sarok rész, sarok belövés volt, vagy sarok találat volt, nem vonta volna maga után azt, hogy azt az épületet, az épületnek a jobb oldalát teljesen el kéne bontani.
Ugye Pocner Ferenc mondta, hogy a Szentgyörgytén a legkomolyabb támad, vagy bombatalálat az a Sándor palotát érte, amit hát igen, konkrétan újjáépített.
Hát ez a legnagyobb talány az a kutatásaim során. Számtalan fénykép tanúskodik róla, hogy a Sándor palota szinte földdel vált egyelővé. Olyannyira, hogy olyan képeket is látni, hogy szinte a Sándor palota romjain látszódik a Honvédelmi Minisztériumnak a teljes magassága, a Honvédelmi Minisztérium dupla közép rizalitjának a tetején lévő szobrok, illetve ilyen trófeumok megvoltak még, sőt a szobrok, amik ugye azt hiszem a harmadik vagy a negyedik szint között voltak, az úgynevezett hadvezér szobrok, ezek is azt hiszem kettő vagy három még megvolt belőle. Elképesztő belegondolni, hogy ott volt egy épületnek mondjuk a 15-20%-a, ha pusztult el, és ennek ellenére azt a teljes épületet. Ott szerintem az volt a cél, hogy a magasságát valahogy csökkentsük annak a látképnek, és annak a elvnek esetett áldozatul, hogy ugye a budai várban nem lehet két emeletnél magasabb épületet építeni.
A Szentgyörgyén meg az is izgalmas lehetett, amikor ez valóban egy olyan tér volt, ahova most csak a Sándor palota nyílik, valamennyire talán a Karmelita kolostor, de hogy az egy minden irányból zárt tér volt, amelyikről meg lehetett közelíteni valóban a Honvédelmi Minisztérium, Sándor palotát, a budavári palotát, a József főhercegét, tehát hogy el se tudjuk ma már ezt képzelni, hogy nem egy romterület, egy kitett pusztaság, hanem egy épített tér lehetett.
Én nem tudom, hogy vagy vele, de én rengetegszer járom a várost, és mivel rengeteg fényképet is láttam a régi Budapestről, ugye a kedvenc, a második világháború előtti századfordulós Budapestről, én, amikor járom a várost, én oda tudom képzelni ezeket az épületeket. Annyi sok képet láttam, hogy egyszerűen megy, és tényleg hiányoznak. Ellenben biztos tudod te is, hogy a József főherceg egykori palotáját is visszaépíti a Nemzeti Hausmann program keretében, és az az épület is már a második szintnél jár. Azt viszont nem tudom, hogy a királyi istálló épületét vissza fogják építeni, mert az ugyanúgy a térfal része volt, és ott most nemrég egyébként olvastam pont a Hausmann programnak a Facebook oldalán, hogy ilyen vakolatleverési, illetve mintavételezési folyamatok zajlanak most ugye a budavári palota A épületén.
Az A épületben, igen.
Az A épületen körbe van állványozva, és a megtalált ilyen pilaszterek, illetve ilyen pilaszterfők, ami azt hiszem ilyen kompozit rendű pilaszterfők voltak, azok egy az egyben átemelték az elpusztult királyi istálló épületéről. Tehát egészen bizonyosan tudjuk azt, hogy azt az épületet, az A-épületet nyugati irányban pár ablaktengelyen megnövelték, és a hiányzó elemeket nem gyártották le, hanem egyszerűen annyira hasonlított. Hát ugye azt is Hausmann, és egyébként én gyerekkoromban, amikor még nem kutattam ennyire, én gyakran összetévesztettem azt a palotát, azt az istálló épületet magával a palotával, nem csak azért, mert ott van mellette, hanem tényleg a homlokzata szinte teljesen.
Ennyi nyelven beszélt,
úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog. Sőt, azt hiszem, ugye pont ugyanebben a posztban írták, hogy az A épület észak felül egy nagy főkapuval nyílt, amikor Hausmann megtervezte, és annak a főkapunak volt 4 darab oszlopa, és ezt a 4 darab oszlopot áthelyezték a Munkásmozgalmi Múzeum bejáratához a déli oldalra. Tehát ugyanazok az oszlopok ott vannak az épületen, csak a másik oldalon.
És ehhez képest ugyanakkor meg, amit említettél a legelején a beszélgetésnek, hogy a mind a bálteremben, mind pedig az egykori büfécsarnokban, a mostani Munkácsi teremben pedig olyan változtatásokat eszközöltek, igen, hogy építettek, bontottak, újjáépítettek, majdnem visszaépítettek, csak azért, mint hogy lárpullár ne lehessen ez visszaépíteni.
Igen. Én szerintem ez is lehet, sőt, biztos, hogy ez is volt, meg az, hogy nem volt cél, folyamatosan változott a cél, igen, egyszer egyetemet akartak, egyszer le akarták bontani az egészet, és végül pedig...
De a tervezés múzeumi... során is így volt. Tehát megtervezte minisztériumnak, azt hiszem, külügyminisztériumnak Janáki az A-épületet, az északi épületet, és aztán beleköltözött a munkásmozgalomhoz.
Igen, múzeum. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a tanástalanság, ami közel 40-50 évig a palotával történt, ez nagyon-nagyon rajta van a mai napig is, és ha hinni lehet a híreknek, hogy ugye a palotához is hozzá fognak nyúlni mostanában, akkor lehetséges, hogy pár éven belül láthatjuk a Szent György tér felül azt a homlozatot, amit még Hausmann a Lajos tervezett. Úgyhogy én nagyon-nagyon várom, hogy ez megvalósuljon, és ugyanúgy, mint a dísztér meg a Szent György tér többi épületénél is, és egyszerűen az én gyerekkori álmom megvalósulását látom, és örvendetesnek találom. Sokan egyébként nem veszik jó néven, hogy ez nem rekonstrukció, hogy ez visszaépítés. Igen, én azt gondolom, hogy ahogy beszéltünk korábban, hogy egyrészt van több példa erre Európában is, ugye látjuk Varsót, látjuk a Humboldt Egyetemet Berlinben a visszaépítésekre, és valahogyan nekünk azt a hangulatot kellene visszaadni, ami volt eredetileg a századfordulón, és ebben nincs más lehetőség, hogy visszaépítünk a mai technikával, mai technológiával épületeket, és ha jól tudom egyébként, a belsejében is mindegyik épületnek lesz olyan terme, ami az eredeti tervek szerint fog visszaépülni. Jelenleg erre van lehetőség, és azt gondolom, hogyha esetleg több anyagi forrás áll majd rendelkezésre, vagy föllelünk olyan információkat, képeket, dokumentumokat, akkor lehet, hogy folytatni fogják ezeknek a belső termeknek a tényleg korú visszaépítését, de úgy gondolom, hogy ezzel egy picit talán be tudunk gyógyítani sebeket.
És lehet, hogy ez a mi generációnknak a feladata? Tehát ez, amit én nagyon sokat gondolkodom ezzel, és különösen sajnos az átkozott Facebook nagyon alkalmas erre, hogy generációk ugranak ebből a szempontból egymásnak, hogy ez valószínűleg az előttünk lévő generáció, aki részben a rendszerváltás után mással volt elfoglalva valamilyen okból kifolyólag, illetve máshogy szocializálódott, hogy ők ezt nem tehették meg. Lehet, hogy a mi generációnk mostani 40-es, 50-eseknek kell ezt megtenniük.
Szerintem megváltozott a doktrina. Ugye a 70-es, 60-as, 70-es, 80-as években az volt, hogy a elpusztult épületeknek a romjait kell valahogyan helyreállítani, körülbelül derék magasságig, vagy egy-két elemet kiemelve, mondjuk egy kapuzatot, vagy egy ablak körvonalat vissza lehetett építeni, de én úgy gondolom, hogy ma már más a helyzet. Ma már az emberek kézzel fogható bizonyítékot akarnak, hogy az épület tényleg ott volt. Ma már nem lehet eladni, szerintem. Vagy nagyon-nagyon nehezen.
Virtuális valóságig.
Így van. Egyre többet akarnak az emberek látni, és én szerintem ebbe is beleilleszkedik az, hogy visszaépítjük.
Buzás Gergely mondta a Visegrádi Múzeumnak az igazgatója, hogy a Zsámbéki templom kapcsán, hogy kis túlzással a Zsámbéki templomban pont ugyanannyi eredeti középkori vagy románkori elem van, mint a Jáki templomban. Uh-huh. És hogy Magyarországon tudomásul kell vennünk, hogy ha meg akarunk valamit őrizni hosszabb távon, tehát nem csak magunknak, hanem utánunk lévő generációknak, akkor a Jáki templom útja a követendő, nem a zsámbéki templom útja, mert hogy az gyakorlatilag a pusztulás és az enyészet lesz. A romokat is csak úgy tudjuk föltartani, hogyha 50 évente újra falazzuk, és a tető az egyszerűen ezen a klímán kell. Mondjuk azt, hogy ez a materialista magyarázat, de nyilván a mögött van ott kell, hogy legyen a nemzeti önérzetnek, vagy az identitásnak a kérdés, amelyik nem hagyhatja, hogy egy budavári palota egy szétszabdalt, és egy ennyire mondjuk úgy, hogy lebutított, bármennyire is tényleg mondhatjuk azt, hogy a korépítészeti színvonalának megfelelő épületet hát kelljen látnunk a város közepén.
Így van, így van. És azt gondolom egyébként, hogy ha ezek megvalósulnak 10 éven belül, vagy lehet, hogy egy kicsivel több időt vesz igénybe ezeknek a újjászületése, akkor azt gondolom, hogy nem csak az embereknek, a Budapesten jövő embereknek a lelkében történik egy jóvátétel, szerintem több turista is jön. Nézzük meg, hogy mit adunk el most a turistáknak a budai várban, vagy eddig mit adtunk el. Följön a kedves vendég a dísztérre, és látott egy szétlőtt, hormos torzót. Elmegy mellette a Szentgyörgy utcán.
Ami nem is utca,
jobb oldalon lát ilyen rommezőt, ahol ilyen félbehagyott feltárások voltak, tele sündisznóval, macskákkal, fóliával, és akkor tulajdonképpen megy tovább, meglátja a budavári palotát, aminek a foncsorozott ablakairól darabokban jön le az anyag, a vakolat rengeteg helyen beázik, és akkor eldöntheti, hogy akkor bemegy a Nemzeti Galériába, és ott szép dolgokat lát. A Nemzeti Galériának a gyűjteménye fantasztikus, egy szó nem érheti a Nemzeti Galériát. A másik kérdés az, hogy a környezet az milyen. Tehát azt látja, hogy bemegy az épületbe, bemegy a különböző termeibe, és a budapesti metró aluljáróban találja magát. Nem is állok egyébként messze a valóságtól, tényleg ugyanolyan rendszerű műmárvány vagy márványlapokat tettek bele.
Sőt, mondtanak az, hogy a Dunaújvárosi Művelődési Házban is érezheti magát, vagy a
korban. Így van, így van, így van. És ez nem hiszem, hogy ez kell. Nem hiszem, hogy ez kell az embereknek. Ők a díszekre vágynak szerintem. Arra vágynak, hogy igen, ez a kidolgozás. Az ember szeme sokkal tovább elidőzik egy szép motivummal, egy szép belső kialakításon, mint egy csupasz falon.
Borzasztóan imponáló ez a lelkesedés, ahogy beszélsz, és azt azért megkérdezem, hogy ezt lelkileg hogy lehet bírni, mert én magam is, amikor a palotát kutatgattam, akkor hát hál' Istennek azért olyan mélyen nem mentem bele, hogy ez megviseljen, de jellemzően mondták kutatók, hogy hát ezzel az időszakkal foglalkozni azért nem egy lélekemelő dolog itt az 50-es, 60-as évekkel. Hogy ezt te hogy bírtad, hogy ilyen pozitív a kisugárzásod meg tudott maradni?
Azt érzem, hogy tennem kell. Más nem tudok mondani, hogy ez lelkesít, amikor látom azokat a szörnyű képeket, hogy azok az épületek, amiket előzőképpen azt láttam, hogy gyönyörűségesen álltak, és jó a szememnek időzni rajtuk, és jó elveszni benne. Azokat szétlőve látni nagyon-nagyon-nagyon rossz érzés, de mint ahogy az elmúlt időszak megmutatja, van remény arra, hogy ezek visszaépülnek, vagy részben visszaépülnek. És ez is lelkesít engem. A technika, a technológia készen áll arra, hogy ezek visszaépüljenek, és mindig ez lebeg előttem. Meg nagypapám lebeg előttem, aki mindig elmagyarázta, hogy mi hol van Budapesten. Elmondta az, hogy merre felé ment, amikor esetleg, nem is esetleg, amikor aztán Viktor Emmanuel király látogatott Budapestre, és lezártak utcákat, és mesélte, hogy annyi autót, amikor föltorlódott pont a lezárás miatt, életében nem látott még a akkori Vilmos Császár úton, a mai Váci úton, vagy Balcsinszki úton. Ezek jutnak eszembe, és csak a szépre emlékszem.
Hát köszönöm szépen, szerintem ennél jobban, ha akarnánk, se tudnánk lezárni ezt a beszélgetést. Hát sok energiát és lelkesedést kívánok a cikk sorozat folytatáshoz, és marha jó lenne ezt egyszer könyvben, vagy akár egy gyűjteményes honlapon látni, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm a beszélgetést.
További tartalmakért látogasson el az országépítő.net weboldalra. Országépítő podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.